Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban két kiállításra kalauzoljuk el önöket. Előbb Csíkszeredába, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeum vándortárlatát, a megmozdult szótárt lehet megtekinteni, majd a bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Központba, ahol Molnár Dénes, Molnár D. Dénes és Molnár Krisztina marosvásárhelyi képzőművészek munkáiból látható családi emlékkiállítás Hatás, visszahatás címmel. Ezt követően Kis Ulrikkal az erdélyi jezsuita rend marosvásárhelyi rendháza szerzetésével hallhatnak beszélgetést. Tartsanak velünk! Érdekes, interaktív és minden korosztály számára vonzó kiállítás látogatható Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeumban. A Vörös Száz, a megmozdult szótár című tárlat a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumból érkezett, és az irodalmi kiállítások hagyományos elemein kívül modern multimédiás eszközök segítségével mutatja be a költő életét és munkásságát. A következőkben Bíró Istvántól megtudhatjuk, hogy miért is érdemes megtekinteni ezt a kiállítást.
A Vörös Száz, a megmozdult szótár című kiállítást még 2013-ban Vörös Sándor születésének 100. évfordulóján állította össze a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kreatív technológia laborjával együttműködve. A Csíkszeredai a tárlat 3. erdélyi bemutatója, és január 22-én a Magyar Kultúra napján nyitották meg. Tóth László Magyarország Csíkszeredai főkonzulja az ünnepélyes megnyitón mondta.
Ahogy Vörös egyszer megjegyezte, versét is úgy kell használni, mint ekkét a földműves. Vagyis a létrehozott művészeti, kulturális értékek ne legyenek valamiféle muzeális tárgyak, valamiféle megfoghatatlan távoli teljesítmények lenyomatai, hanem legyenek életünk szerves részei, késztessenek tovább gondolásra bennünket. Képezzék részét egy nagyobb egésznek, amiből mindenki akarata, tudása és érzékenysége szerint részesül, és részesít másokat. Kívánom, hogy minden ide látogató maradandó élménnyel gazdagodjon, és vigyen magával egy darabot az itt látható, hallható és tapintható értékekből.
Hegyi Katalin, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa és a kiállítás kurátora szerint Vörös Sándor a 20. századi magyar irodalom virtuóza, a magyar nyelv legnagyobb kísérletezője volt, és a kísérletek gyönyörű műalkotásokban kristályosodtak ki. Ezt megtapasztalhatják azok a látogatók is, akik kipróbálják a multimédiás eszközökkel a 3D-s versleképezéseket, versrajzokat, versfoltozásokat.
Az volt a célunk, hogy olyan kiállítást hozzunk létre Vörös Sándor 100. születésnapján, ami ő hozzá méltó. Nem volt könnyű dolgunk, mert a hagyatéka nincs közgyűjteményben, és ezért valami olyasmit kellett kitalálnunk, ami azért mégis az egész életművet áttekinti. Ráadásul a Petőfi Irodalmi Múzeumnak elég gazdag a gyűjteménye, annak ellenére, hogy a hagyaték maga nincs nálunk. Az volt a feladatunk, hogy valami újszerűt találjunk ki. Vörös Sándor a 20. század legnagyobb kísérletező költője volt, a magyar nyelv ismerője, és így vettük a bátorságot, és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemnek van egy kreatív technológiai laborja, és az ő munkatársaikkal összefogva nyelvi játékokra alapoztuk ezt a kiállítást. Tehát tulajdonképpen 3 részből áll. Van egy olyan része, ami elektronikus installációk, ami elnevezésünk szerint, tehát nyelvi játékok. A másik része, ami a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményét mutatja be, tehát a képzőművészeti és a könyvtár gyűjteményét. A harmadik része pedig úgynevezett tematikus táblák. A nyelvi játékokról, tehát ezekről a számítógépes játékokról érdemes beszélni. Amikor 2013-ban csináltuk ezt a kiállítást, és olyan merészek voltunk, hogy erre alapoztuk az egész kiállítást, akkor ez még nagyon újszerű dolog volt, és olyan dolgokat kellett kitalálnunk, ami jól használható a látogatók számára. És ilyenek például a szópótlós játékunk, ami azt jelenti, hogy 39 állatokkal foglalkozó Vörös Sándor verset kiválasztottunk, és ezekből kihagyunk szavakat. Ezek a kihagyott szavak repdesnek körben, és a kihagyott helyek fehérek, és hogyha a kezünkre veszünk egy szót, és megtaláljuk a helyét, akkor az a szó ott helyet foglal, és ki lehet pázluként rakni az egész verset. Ez például azért jó, de egyébként mindegyik játékunkra jellemző, mert kénytelenek Vörös Sándor szövegével foglalkozni a látogatók. Tehát nem arról van szó, hogy csak össze-vissza játszanak, hanem arról van szó, hogy Vörös Sándor versét többször el kell ahhoz olvasni, hogy megtalálják a szavakat például ebben a játékban.
A tárlaton természetesen az irodalmi kiállítások hagyományos elemei is megtekinthetők. Láthatók a költőről készített festmények, az életét, munkásságát bemutató tematikus táblák és a verseihez készült illusztrációk is. A kiállítás kurátora Hegyi Katalin.
Itt meg az volt a fő célom, hogy olyan képeket tudjunk használni, mert ugye az sem közgyűjteményben van, amit azért mégis könyvekből, különböző helyekről össze tudtunk gyűjteni. Többek között például Vörös Sándor Károlyi Ami emlékházban Csöngén, ahol a hagyatéknak a tulajdonosa rendelkezésre bocsátotta a szülőháznak ezeket a fotókat, és mi onnan vettünk néhány olyan fényképet, ami nem annyira közismert. És így akkor fényképeket és szövegeket. Kéziratok is voltak a Vas megyei levéltárba, és elmentünk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is van szorványból különböző kézirat, így például Lénárd Sándor levelezéséből, Somlyó György levelezéséből néhány vers kézirat, és így tovább. Tulajdonképpen nem olyan kevés 3-4 kézirattári doboz, ami Vörös Sándor kéziratokat rejt, de hát mégsem az egész. Ugye itt az a probléma, hogyha esetleges a gyűjtemény, nem a teljes, akkor nem lehet egy kiállítást esetlegességre építeni. És itt ezért volt nekünk nagyon fontos, hogy ne például a kéziratokra vagy a hagyományos kiállítási módszerekkel dolgozzunk. Ebben a kiállításban 280 vers szerepel a játékokban és a tematikus táblákon, és ez a 280 vers azért úgy van összeválogatva, amiben egyébként segített nekünk egyetemi tanár is, Antalfi Mária, hogy a látogató egy összképet kapjon a költészetéről. A tematikus táblákra visszatérve pedig, ugye itt az volt a lényeg, hogy ne a születés és a halál legyen és egy kronológikus sorrend, hanem a szülőkhöz való viszonyát, a szülőföldhöz való viszonyát mutassuk meg, aztán a mesterekhez való viszonyát, vagy a barátokhoz való viszonyát, a vers születésével kapcsolatos fiatalkorától létező gondolatait mutassuk be. Nagyon érdekes, hogy Vörös Sándor nagyon intenzív irodalomszervező volt, általában nem így ismerjük, de bemutattuk azt a korszakát, amikor ő nagyon komoly lapszerkesztési feladatokat vállalt, és a Magyarország egész területéről gyűjtötte össze a fiatal számára kortárs költőknek a verseit. Károlyi Amihoz fűződő szerelmét is megmutatjuk. Nagyon fontos a zenéhez való viszonya, és nagyon fontos az, hogy a gyerekversek vagy ritmikai stúdiumok-e, mindegyikre találtunk itt idézeteket. Az utolsó előtti táblán a Kádár korszakban született, illetve a 45 utáni született politikai verseiből mutattunk be részleteket, mert itt egészen elképesztő számunkra, hogy milyen éleslátó volt. Én úgy gondolom, hogy ehhez kell az a zsenialitás, hogy ő 20 éves korában Csöngén számtalan iskolából kirúgott, majd befogadott, titott tanuló diák 20 évesen Csöngén azt a verset tudja leírni 1933-ban, hogy a dermedt föld figyelme jégcsapként lóg a bajuszán, és ennek a versnek a címe az, hogy Hitler. Szóval, hogy ehhez kell valami olyan történelmi ismeret és zseniális megérzés, hogy ezt valaki 20 évesen vidéken, Magyarországon meg tudja fogalmazni. Tehát ilyenekre törekedtünk, és az utolsó tábla pedig az úgynevezett öröklétábla, ahol olyan versszövegeket hoztunk és mutattunk be, ami Vörös Sándornak a viszonya a nagy költő mi voltához, amit ő azért nem vett olyan komolyan. A Nagyság című verse, az például a nagyság szó át is van húzva, mert körülbelül ennyit ért számára, de ott írja azt, hogy fő célja volt, hogy munkáját használni lehessen, ne szájtátva csodálni, és úgy gondolom, hogy ez a kiállítás ennek a kívánságának megfelel. Ezen a kiállításon több Illés Árpád festményt látunk. Ez a festmény, ami az egyik kedvencünk, ez 1943-ban készült. Amikor Illés Árpádot meghívta Csöngére Vörös Sándor, akkor együtt töltötték a napot, de Vörös ugye állandóan fönt volt egész éjszaka, és holdvilágnál, gyertyafénynél bárhol dolgozott és írt, ivott közben, és utána nagyon sokáig aludt. és Illés Árpád pedig ilyen polgári életformához volt szokva, és reggel akkor kelt fel, amikor az illik, és nagyon unatkozott, és bement Vörös Sándor szobájába, és unalmában megfestette Vörös Sándort, ahogy éppen a szobájában alszik. Amikor Vörös Sándor meglátta ezt a festményt, akkor írt hozzá egy kis versikét, ami úgy hangzik, hogy ez én vagyok, egészen pici fej, mellette bögre tej, nincsen égbolt, rég volt.
A Vörös Sándor verseit népszerűsítő kiállítás minden korosztálynak érdekes lehet.
Egész picik is jöhetnek, mert hogyha valaki idejön 3 évesen, vagy idejön egy óvodai csoport, vagy idejön egy család, akkor biztos, hogy a kicsi is tud találni itt olyan dolgokat, amivel ő tud foglalkozni. Például vannak beszélő gyümölcseink, körte, alma, szőlő, galagonya, amit hogyha fölemelnek, akkor megszólal, és egy-egy körtével, almával, galagonyával kapcsolatos verset hallanak. A galagonyát éppen Vörös Sándor mondja, úgyhogy már azt is érdemes meghallgatni, de az iskolások meg a kisiskolástól felnőttekig biztos, hogy mindenki megtalálja a számítógépes játékokban is az örömét és a megfejteni való dolgokat. Amikor Budapesten volt ez a kiállítás, akkor nyugdíjas professzorok jöttek, ezt úgy nevezik ott, hogy professzorok Batthyány köre, és ez a csoport odajött, és gondoltam, hogy majd biztos meg lesz a véleményük a kiállításról, és nagyon örültem, mert utána azt a cikket írták erről a kiállításról, hogy a vörös kiállítás híd a nemzedékek között. Úgyhogy ezért 0-tól 99 éves korig ajánlom mindenkinek.
A verseket megszólaltató játékok egyikén tehát a költő hangja hallgatható, amint a közismert Galagonya című versét mondja el.
Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szélszalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátyra tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája.
Bíró István hangképes összeállítását hallották, a Csíkszeredában április 22-ig megtekinthető a Megmozdult Szótár című vándortárlatról. Bukarestben is látható a 2000-ben elhunyt Molnár Dénes grafikus emlékére szervezett családi kiállítás. A Petőfi Sándor Művelődési Központ kiállító termében Molnár Dénes grafikái, pasztelljei és olajfestményei mellett megtekinthetőek a művész két gyermeke, ifjabb Molnár D. Dénes és Molnár Krisztina munkái is. A következőkben Forró László kérdezi Molnár D. Dénes képzőművészt.
Hatás-visszahatás címmel nyitott meg a Bukaresti Petőfi Művelődési Központban kiállítást Molnár D. Dénes. Ez egy családi emlékkiállítás. Miért családi és hogyan állt össze a kiállítás anyaga?
Családi kiállítás az úgy alakult ki, hogy még annak idején édesapám indította be ezt, hogy együtt állítottunk ki. Hát édesapám Molnár Dénes, én, ifja Molnár Dénes és Molnár Krisztina húgom. Vásárhelyen együtt szerveztünk egy nagyon nagy családi kiállítást, tehát az igazából ennek a ötszöröse volt, mint amit most ki van állítva, itt 26 kép van kiállítva a hely miatt. És ez az ötlet jött nekünk, hogy 70 éves lett volna édesapám tavaly, 2017-ben, július 22-én, és hogy egy ilyen kiállításra tisztelegünk az emlékének. Tehát ez igazából egy emlékkiállítás, és azt próbáltuk valahol bemutatni, még akkor is, ha viszonylag kevés munka van, hogy hatottunk egymásra. Tehát ő hogy hatott ránk a pályánkra, hogy határozta meg azt, hogy lettünk mi egyáltalán művészek, és hogy ugyanakkor mi hogy hatottunk rá a művészetének a késői időszakában, amikor színesedett, sokkal kísérletezett, több volt, mint azelőtt, tehát igazából ő is felszabadult ezzel a fiatalitással, amit rajtunk is megtapasztalt. És úgy választottuk össze a munkákat, úgy válogattuk össze, hogy ilyen szempontokat vettünk figyelembe, tehát hogy a műterembe készültek az ő útmutatásával, ugyanakkor az ő munkáit is úgy választottuk, amelyik erőteljesebbek, amelyek bátrabbak, amelyek színesebbek, és amelyek később is készültek, tehát gyakorlatilag a mi egyetemi tanulmányainkkal egy időben készültek.
És milyen munkákat láthat az, aki ide látogat, mert azért technikában különbözőek?
Igen, az az igazság, hogy próbáltuk majdnem a teljes spektrumát az alkotásainknak lefedni, tehát gyakorlatilag természetesen vannak metszetgrafikák, tehát fametszetek. Aki ismeri édesapámnak a munkásságát, tudja, hogy ő rengeteg fametszetet készített, mert a Székelyföld templomait mind megörökítette fametszetben, meg részkazban is. Ugyanakkor én is metszeteket állítottam ki, mert átvettem ezt a technikát, és átalakítottam saját képemre és hasonlatosságomra. Nagyméretű metszetgrafikai munkákat hoztam nagy részt, van persze kisebb is. Annyi nálam a különbség, hogy én már több színű linometszeteket is állítottam ki. Az ő munkái elsősorban fekete-fehér fametszetek.
Molnár D. Dénes képzőművészt Forró László kérdezte. A Molnár Dénes családi emlékkiállítás május 4-ig tekinthető meg a bukaresti Petőfi Sándor művelődési központban.
Lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek, rózsa rózsa rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek. Csupa vér az ajakat, ha csókollak, véd magad. Lángoló menj alkonyat, csupa vér az ajakat, csupa vér az ajakat, ha csókollak, véd magad. Aztán ellebeg, rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg. Minden árad fut remeg, rád néz, aztán ellebeg, rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg.
Kedves hallgatóink, Kis Ulrich, jezsuita szerzetes közgazdász, egykori marketing vezető, Berlinben született közvetlenül a II. Világháború vége előtt, 1945. február 19-én. Édesapja magyar diplomata volt, aki a berlini magyar nagykövetségen dolgozott, édesanyja pedig német származású nő. Kis Ulrich nemzetközi vállalatoknál dolgozott menedzserként 1988-ig, amikor belépett a Jézus Társasága katolikus szerzetes rendbe. 1995-ben szentelték jezsuita pappá. Több mint 3 éve már, hogy ő az erdélyi jezsuita rend Marosvásárhelyi rendházának elöljárója. Marosvásárhelyen a jezsuita jelenlét a 16. századra nyúlik vissza, de a rend tagjai pár évvel ezelőtt telepedtek le újra a városban egy nagyon hosszú szünet után. A következőkben életútjáról, hivatásáról, a jezsuita rend mai szerepéről kérdezi Ulrich atyát, Molnár Krisztina.
Ha megnézzük az élettörténetemet, az teljesen valószínű, hogy magamtól rájöttem volna, hogy nekem ez a feladatom. Megvoltak ennek az előjelei, de a döntés az kb. 20 évig érlelődött, egy 68-as zarándoklaton a Chartres-ba, franciaországi katedrálisban zarándokoltunk, 40 ezer fiatal, ott kapta meg a hivatást, azt a tudatot, hogy nekem a papság a hivatás, még akkor nem volt kimondva, hogy a jezsuita legyen az. Aztán érlelődött 20 éven keresztül, és akkor már vége felé világos volt, hogy haj pap, akkor jezsuita és semmi más, és ebben azóta is kitartok.
Mi történt abban a 20 évben, ameddig érlelődött a hivatás tudata?
Hát egyebek között elvégeztem a Fontainebleau-i menedzseriskolát, INSEAD-ot, aminek az érdekessége, hogy ez egy európai business school, nem amerikai, tehát egy európai iskola volt, de messze jobb volt, mint az amerikaiak. Az amerikaiak el is ismerték Stanford, Harvard. Ma a világ legjobb iskolának számít, ami együttműködik a másikkal, a Wharton, ami amerikai, és van kampusza Szingapúrban is. 10 éve előtte, miatt én beléptem volna 69-ben, tehát 59-ben alapították. Egy ideig az Európai Közössége, mint annak egy ilyen menedzsment képző intézménye. Innen kerültem aztán az iparba, L'Oréalhoz, mint vezető marketing céghez, és utána még dolgoztam 3 családi vállalkozásban, és ez nagyon fontos tapasztalat, mert tulajdonképpen a modern ipari társadalom és kapitalizmus előforduló valamennyi menedzsment formát gyakoroltam. Tehát voltam vállalkozó, voltam tanácsadó, voltam családi vállalkozó, voltam világtrösztnél. Amikor Cartiernek dolgoztam, az Ékszer cégnek, ezt a parfüm és a Le Mas de Cartier részlegben, akkor volt olyan hét, hogy 2-3-szor is repültem hétfőn Kopenhágába, Zerdán, Londonba és mit tudom én vasárnap Párizsba. Csak anyám megjegyezte, hogy hát igaza volt a cigányasszonynak, mondom, milyen cigányasszonynak. Elmesélt egy történet, amit addig nem mesélt el nekem, hogy amikor 44-ben a dachaui Stuka műveknek dolgozott, mint titkárnő, ugye ezek csinálták a lökhajtásos repülőket, akkor reggel, amikor munkába ment, egy cigány asszony, aki ott kéregetett a koncentrációs tábor kerítésén, mindig adott egy kenyeret, minden reggel. És egyszer az a cigány asszony elkapta a tenyeret, és elkezdett neki jósolni, hogy cigány asszonyok szoktak. Mondta, hogy hát gyereket valamit nem tudott, és hogy én, mármint a nagyobbik fiú, mert 2 fiúra lesz, és a nagyobbik, az mindig fél lába levegőből lógott. Anyám ott hagyta őt, hogy micsoda padarság ez, félelme. De azért egy olyan erős kép, hogy ezt megfogta, és nem felejtette el. És ezt úgy értelmeztem, hogy most ugye menedzserként szünet nélkül repülgetek. De nem az volt az igazi megfejtés, amikor beléptem a Jézus Társaságába, meg kellett őt vigasztalni, mert ő is egyike volt azok már, aki nem lelkesedett a fiának a hivatásáért. A szülők többsége, kevés kivétellel nem megörül, mikor meghallja a gyermekének hivatása van, hanem teljesen ledöbben, kétségbe esik, úgy érzi, hogy valamit megfosztották. És ez különösen igaz ott, ahol egy kék vannak. Ahol családban 7-8, sőt ennél több gyermek is volt, hogy egy ebből pap vagy szerzetes nő lett, azt a család megtiszteltetésnek vette. Ma egyetlen gyereket nem adjunk szívesen oda, mint hogyha miénk volna. És küldtem neki egy könyvet, egy életrajzát a Szent Ignácnak, és abba azt olvasta, és föl is hívott engem nagy lázasan. Jaj, hát azt írta a Szent Ignác, hogy egy jezsuita mindig fél lábban levegőbe lóg. Az az érdekes, ezért akik hisznek egy horoszkópba, meg ezt hasonlókba, vagy jóslatokba, meg azt mondom, hogy egy jóslat lehet, hogy igaz, csak nem biztos, hogy tudod, hogy melyik az igazi értelme. Rá kell bízni Istenre, hogy az megfejtse, és rájönni akkor, mikor már eldöntöttem. Tehát egy utólagos felismerés volt, ami nagy segítség volt, nem a döntésben, mert ez megszületett, hanem abban, hogy felismerjem, hogy milyen hosszú távon is dolgozik a jó Isten.
Szokott azzal viccelődni, hogy nincs is olyan nagy különbség mondjuk egy top menedzser és egy jezsuita szerzetes között, hiszen oda kell mindig menni, ahova a felettesei küldik.
Ugye a fiatalabb rendtársak, hogy néha mondják, szinte állította maguk, hogy oda megyek, ahova küldjenek. Hát mondom, jó, de ezt a menedzsereknél is így van. Persze ezt nem ismerik ezt a valóságot, azt mondják, hogy valami egészen különleges dolog. Nyilvánvaló, hogy vannak különbségek is. Elvileg egy jezsuita jobban tudja, hogy miért megy oda, ahova megy, mint egy menedzser. Menedzser, hogy egyszerűen kiadják parancsot, és akkor azt végrehajtja, de mint egy jezsuita, az a különbség, az a karrierje érdekében teszi, és mindenki nagyon jól tudja, hogy egyszer mondhat nemet a főnökének, de kétszer már nem nagyon, háromszor még végképp nem. Azért a Jézus társa megvan az ember szabadsága, az engedelmesség nem vak engedelmességet jelenti, hanem az, hogy meghallgatom az előjáromat, és mindent megteszek, hogy megértsem, hogy mi az ő szándéka, és azt szerint cselekszem. De ha nekem lelkismereti fenntartásom van, akkor kötelességem azt elmondani neki, viszont ő dönt. Tehát ez a különbség.
Említette azt, hogy sokszor a fiatal rendtársak nem is tudják azt, hogy a valós életben hogy működnek a dolgok. Ajánlaná-e azoknak a fiataloknak, akik ugye ezt hivatásként választják, hogy esetleg előtte valami mást is kipróbáljanak?
Ez úgy van, hogy ha valaki jelentkezik a társaságba, akkor három tapasztalt, idős, professzus atya, tehát aki letette a végső fogadalmat, kihallgatja. Egy csomó dolgot kérdeznek, némelyik kérdés elő van írva, tehát van egy ilyen jegyzőkönyvszerűség, amit még a rendalkotmány maga megfogalmaz a Szent Ignác. Aztán vannak olyanok, amiket ő saját kíváncsiságból nézve a fiatalnak az életrajzát, és persze rákérdeznek az ember íme életére, meg Isten kapcsolatára, mint legfontosabb dolgok. De alapjában véve megvizsgálják, hogy az ő korábbi tapasztalatai hogyan épülnek bele, hogyan szolgálják a leendő küldetését. És persze őt is megkérdezik, mert hát nem biztos, hogy mondjuk egy filozófia tanár atya el tudja képzelni, milyen az menedzsernek lenni. Több felől kikérdeznek. Egy hosszú eljárás az, ami eldönti a rend, hogy jó, lehetsz novicius, de akkor csak novicius vagy két évig, együtt élsz más fiatalokkal, tapasztalt vezetők mellett, akik kísérnek, utána pedig kiképeznek majdnem 10-15 éven keresztül filozófiába, teológiába, és általában tanulsz még egy harmadik szakmát is. Na most az én esetemben ez kiesett, mert meg volt már a szakmám, sőt kettő is volt. Hosszú a kiképzés, tehát van ideje a társaságnak is, meg a jelöltnek is, hogy megfontoljam, és ez tényleg az ő útja. Jóisten küld újabb és újabb jeleket, hogy ezt ő komolyan gondolja, de nem mindig értjük meg. Mert például beleszeretünk a szakmánkba. Teszem, az valaki komputeres, más zenész, és annak él és hal, és elfelejtő, hogy ő neki elsősorban a Isten szolgálata a feladata, és az, hogy az embereket segítse abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez.
Hogy látja, hogy milyen szerepe van ma a jezsuita rendnek a mai világban.
Az európai iskola rendszert a jezsuták találták ki, Ráció Studium, és ezt vették át aztán a poroszok, ezt vették át a japánok, ezt vették át később az oroszok és a kínaiak, ma tudom, az egész világ átvette, de most van az, hogy most még elhagyjuk, mert nem vagyunk megelégedve ez az iskola rendszerrel már. Már nem felel meg a követelményeknek. Óriási kívás a rendnek is, mert ennek elég sok gimnáziuma van, meg egyetem és főiskolája, tehát nagyon nehéz, főleg mikor nincs elég megfelelő számú rendtag, helytállni a mostani rohanó világban. Amikor a jezsuita rend beindult, akkor az pont egy nagy paradigmaváltás volt. Hirtelen rájöttünk, hogy a világnak nem közepe Európa, a világegyetemnek nem közepe a Föld, és ezek a forradalmi változások az embereket megzavarták, ugyanakkor a katolikus egyház megszűnt az egyetlen vallásnak lenni Európába. Ez mind egyszerre történt. Most valami hasonló történik, hogy a társadalmi, a kommunikációs, a szellemi, spirituális erők egyszerre mozdulnak el, és hát egy tsunami jelleggel, hatalmas erővel, és főleg felgyorsulás. Ugye az eljövendő kort, amiben a nyakig benne vagyunk, accelerandónak egy zenéből vett kifejezésnek, ami azt jelenti, hogy fokozatosan nő, míg pedig mértani haladványként nő a körülvéve zaj, társadalmi fejlődés, és minden a gazdaság, a kultúra, minden így meggyorsult. De a feladatunk az közösségi, tehát közösség építése feladatunk, ez a hivatásunk. Segíteni az embereket abban, hogy közel kerüljenek Istenhez.
Kis Ulrikkal, az erdélyi jezsuita rend Marosvásárhelyi rendházának szerzetésével Molnár Krisztina beszélgetett. Ezzel adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!